Gyermekek is vannak közöttünk, most hadd szóljak először a gyermekekhez. Örülök, hogy ilyen szép számmal ide előre jöttetek, gyerekek. Most a felnőtteknek a délelőtti ige szolgálatban az engedelmességről szeretnék szólni. Ez az, amit nektek is sokszor mondanak, gondolom, otthon, hogy engedelmesek legyetek, de én most nem akarom ezt szaporázni, hogy annál jobban megharagudjatok rám, hogy most itt is azt kapjátok, amit otthon. Én egy történetet szeretnék elmondani Arany Jánosról, hogy Arany János életében, amikor ilyen kicsi volt, mint ti, egyszer egy ízben milyen szerepet játszott az engedelmesség. Tehát majd tanulni fogjátok az iskolában, hogy Arany János 10. gyermek volt, képzeljétek el, 10. gyermekként látta meg a családjában a napvilágot, és nagyon engedelmes gyermek volt, nagyon hallgatott a szüleire, persze hát idősek voltak a szülei, nagyon szerették őt, és azért is szerették, mert csak a legidősebb lánygyermek, és ő a legfiatalabb fiúgyermek maradt életben. Tehát két gyerek volt csak a családban. Akkor nagyon elterjedt volt, tudjátok, az 1800-as évek elején, hogy a kisgyermekek meghaltak, mert nem volt jó a táplálkozás, sok betegség is volt. És Arany János nagyon engedelmes volt, de egyszer nem engedelmeskedett a szüleinek, sőt, megharagudott, hogy a szülei mit kérnek tőle. És annyira megharagudott, dúlt, fúlt magában, hogy tudjátok, mit gondolt el? Hogy kinyilvánítsa, hogy mennyire nem ért egyet a szüleivel, és mennyire nem akar engedelmeskedni. Elgondolt, hogy ő világgá fog menni. Ti voltatok már így? Volt ilyen gondolat a fejetekben, hogy világgá mentek? Neked volt? Igen? Valami otthoni összezördülés következtében? És el is indultál? Nem indultál. Nem. Hát Arany János elindult. Arany János el is indult. Képzeljétek, nagyon szelíd gyermek volt, és el is indult. Megfigyelt, hogy az édesapja mikor dolgozik a mezőn, az édesanyja is mikor megy a malacokat etetni, mert az volt ott ugye az asszonyoknak egyik fő dolguk még a főzés mellett, és elindult Arany János, hogy nagy szalontán ki nézzen egy olyan helyet, hogy szépen elhagyja ezt a települést. És képzeljétek el, azért egy 5-6 éves gyerek részéről ez egy nagyon bátor dolog volt, de hát ő világgal akart menni, azt mondta, hogy ő világgá megy. És elérkezett a városnak a széléhez, és tudjátok, régen a paraszti világban a mezőket, meg a beszántandó földeket körbeásták, hogy a vizet levezessék, és olyan mély árkot ástak, hogy egyszer csak megállt az árok előtt, egy hatalmas kiterjedésű árok volt, hát ezt nem tudta se átugorni, se bele nem akart bocsátkozni, úgyhogy átott percekig az árokkal szembe, aztán megfordult és hazament. Ha világgá akartok menni, mert van ilyen, és nem csak a gyerekeknél, sokszor a felnőttek is világgá szeretnének menni. Sőt, van magyar költő, aki azt mondja, hogy ő hadd lehessen világfutó. Világfutó, mert olyan rossz ez a világ, ki kellene menni belőle. De hogyha úgy érzitek, hogy rossz ez a világ, hogy ki kellene menni belőle, van más javaslatotok is, mint világgá menni? Ha nagyon megkeseredtek, nagyon megszomorodtok, elgondoljátok, hogy van más megoldás is? Ki tudna erre választani? Vagy nagyon nagy kérdést tettem most föl nektek, ugye? Na nem baj, jó a csönd is a kérdés után. Én azt javaslom, hogy ha világgá akartok hát legközelebb menni, akkor ne csak erre, arra, amarra nézzetek, hanem nézzetek fölfelé, hogy lát valaki titeket, látja a szomorúságotokat, a bánatotokat. Ő mindenkivel együtt érez, és kérjétek a Jóistent, hogy ő nyújtson segítséget, hozzon egy árkot például, akkor ki akarunk menni is. Arany János ezt még élete végén is megemlegette. Hát köszönöm, hogy ezt meghallgattátok. Kedves gyülekezet, ebben az ünnepélyes órában gondolkozzunk el egyetlen egy kifejezésről, egyetlen egy szóról, és ehhez szeretném felolvasni Sámuel első könyve 15. fejezetéből Istennek igéjét. Tehát Sámuel első könyve 15. fejezetéből a próféta szavát, amit akkor abban a helyzetben mondott Saulnak és a nép előtt hangzott el, de ha kiszakítjuk a Szentírásból ezt az egy igét, akkor is érthető, sőt, nagy mélységei nyílnak meg csak ennek az egy igének az elolvasása után is. Sámuel első könyve 15. fejezet 22. verse ugyanis így hangzik, Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Ez a szó, amiről gondolkozzunk el, kedves gyülekezet, az engedelmesség, amivel kapcsolatban talán az az első tapasztalati megfigyelésünk, hogy gyermekkorunktól fogva, nem csak a világá menő Arany János, hanem mindannyiunk gyermekkoránál fogva, talán ez a szó, amikor hallottuk, hogy fogadj szót, légy engedelmes a szüleidnek vagy az időseknek, egy idő után valahogy olyan kellemetlenül, olyan ellenszenvesen szólt nekünk, mert az engedelmességet az emberi természet nem akarja befogadni, az emberi természet nem akar engedelmes lenni, az emberi természet öntörvényű, és úgy gondolja, hogy ami neki tetszik, azt akarja megcselekedni. És sokszor az emberi természet kifogyhatatlan az álságokban, és azért mondtam, hogy ez a bibliai kifejezés, ez az ige kiszakítva a szöveg környezetéből is nagyon sokat mond, mert itt a próféta azt a kérdést teszi fel, hogy kedvesebb-e az Úr előtt, például az áldozat, amiket hozunk. Mert sokszor az emberi természet azt mondja, hogy nem fogadok el valamit, nem engedelmeskedek egy felismert igazságnak, inkább hozok nagy áldozatokat, amivel öregbítem a dicsőségemet, vagy a magam személyét annál magasabbra helyezem. Az engedelmesség, amely jobb az áldozatnál is, mert ahogy említettem, mi emberek, az emberi természetünk annyira kemény, és ha Isten a Szentlélek által különleges módon nem közelített volna meg az életünkben bennünket, akkor mi kifogyhatatlanok vagyunk abban, hogy egérutat kapjunk, és a Teremtőnknek, aki az igaz javunkat akarja, ne engedelmeskedjünk, inkább hozzunk nagy dolgokat, nagy áldozatokat létre, és hivatkozzunk arra, hogy mi azért jó emberek vagyunk, mi megfelelő életet élünk. Az engedelmesség valahogy nem kell az emberi természetnek. Az egész világtörténelmünk is abból indult ki itt a Földön, hogy valaki csak annyira nem akart Istennek engedelmeskedni, hogy elhagyta a férjét, közel ment ahhoz a fához, amitől Isten óvta. Bűn még nem volt, de már kivillantotta a fogait, hogy mi fog ebből bekövetkezni. A második nemzedékben is, hogy Isten megszólítja Kaint, és azt mondja, hogy ha jól cselekszel, ha engedelmeskedsz, nekem emelt fővel járhatsz, bárki szemébe belenézhetsz, nem inkább belehull az emberi természetébe, hogy ezt így gondolja, úgy gondolja, ezt csinálja, azt csinálja. És Jézus is mivel kereste meg a tanítványait a válságnak a perceiben, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Hogy sokszor elgondolunk jó dolgokat, de miért nem tudjuk véghez vinni, mert nem számolunk azzal, hogy az emberi természetünk a bűn törvénye erejével dolgozik, és visz Istentől távolra, és megmagyarázza magának az ember, hogy ő miért engedetlen. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr iránt való engedelmesség. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Hogyan próbál bennünket Isten engedelmességre szoktatni? Hogyan próbálja Isten megtenni azt, hogy ne legyen előttünk ez egy kellemetlen fogalom, egy ilyen nem szeretem cselekedet, hogy engedelmeskedjünk neki? Azt látjuk a Szentírásból, hogy a Jóisten úgy akar bennünket magához közel vonni, hogy beszél hozzánk, hogy hitet akar bennünk létrehozni. És a hit, ahogy növekszik, ahogy a bizalmunk visszatér Isten iránt, hogy mondja a 37. Zsoltár, hogy eljuthatunk odáig is, hogy gyönyörködjünk az Úrban, akkor az engedelmesség is természetes lesz. Mert azt gondolom, hogy mindannyiunk számára az az engedelmesség az igazán értékes, ami a természetes és a magától értetőd, amit az embernek nem kell úgy magára erőltetnie, hanem jön természetesen, tisztán és magától értetődően. Volt egy könyvünk, amit a rendszerváltás idején adtunk ki, a Te is járhatsz a vizen című könyvtár, sokan emlékeznek rá. Ott van egy nagyon megragadó történet, hogy angol misszionáriusok mennek az indiánok közé terjeszteni a hitet, és hogy beszélnek nekik a hitről. Egy idő után visszakérdeznek az indiánok, hogy hát jól értjük, hogy az angol nyelvben a hit meg az engedelmesség az két különböző kifejezés. Mert nálunk ebben az indián nyelvben ez ugyanaz a kifejezés. Hát mert hogyha mi valakiben hiszünk, mi azt bizalomra méltónak tartjuk, és igaznak, hát nem a legtermészetesebb dolog engedelmeskedni. Igen, sokszor így vagyunk ezzel, hogy azt mondjuk, hogy mi hívő emberek vagyunk, de nem számolunk azzal, amire Jézus figyelmeztette a tanítványait is, hogy a lélek kész. Lehet, hogy mi hiszünk, mi Isten útját akarjuk követni, de Isten útja követéséhez csak 50% az, amit az értelmünkkel felfogunk, a másik 50% az a naponkénti küzdelem, amit a természetünkkel folytatunk, hogyha nem győzzük le a természetünket. Az értelmünk, a hitünk önmagában kevés ahhoz, hogy Istent kövessük. Hit és engedelmesség mindig együtt kell, hogy járjon. Ezért ebben az ünnepélyes pillanatban engedje meg a gyülekezet, hogy a Bibliából három történetet emeljek ki az engedelmességre. Mert jó az igék mellett vagy történetekbe is belekapaszkodni, ismert vagy kevéssé ismert történetekbe. De az első történet talán viszonylag ismert, legalábbis a mi köreinkben, Dániel könyve első fejezete, a héber ifjak engedelmessége a babiloni udvarban. Ugye mindannyian ismerjük, hogy ugye amikor az első fogoly csapatokat elvitték az óhazából Babilóniába, és ezek között volt Dániel és a három társa, előkelő ifjak és jóképességű fiatal emberek, akkor a király asztaláról ehettek, ihattak, és ott részesítették őket a királyi palotában, oktatásban, ugye ebben az átképzésben. És az az első fejezet azért van ott Dániel könyvében, hogy ráirányítsa a figyelmünket, hogy a látszólag apró dolgokban való engedelmesség, például evés, ivás, ezt olyan az emberek úgy nem helyezik olyan nagyon magas polcra, inkább eszmei dolgoknak való engedelmesség, ez játszik nagy szerepet az emberek szem előtt. De azért a Bibliában ott van az is, hogy akár eszünk, akár iszunk, mindent Isten dicsőségére tegyünk. És ezek a héber ifjak átérezték azt, hogy az idegen környezet ellenére az ott megjelenendő ételek, ugye húsos, zsíros ételek, ezeket leöblögető szeszek, borok és alkoholoktól távol tartsák magukat, és olyan nagyon szép olvasni ott, hogy eltökélte Dániel a szívében, és eltökélték a szívükben, hogy ők engedelmeskednek. Nem azért, mert a szüleik így nevelték őket, nem csupán ezért, nem azért, mert egy másik kultúrából jöttek, hanem azért, mert ők személyesen meggyőződtek arról, hogy ez válik az ember javára. Ellen White azt mondja az egyik magyarázatában, ehhez az első fejezethez fűzött magyarázatában, minden fiatalnak így kellene tennie. Ez a természetes. Úgyhogy Gyöngyit azért is mutattam be így, mint ötös kollégistát, mert ugye ott van a környezetében sok-sok ember, aki egész másképp gondolkozik. Na de ez a természetes. Mi, amit követünk, és a mi engedelmességünk, ez Isten szaván alapul, ez Isten hiten alapul, ez azon alapul, hogy mi gyönyörködünk az Úrban, És ezért kérjük, hogy az Isten segítsen bennünket megöldökölni a rossz természetünket, legyőzni a rossz természetünket. És nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy amikor elviszik ezeket a héber fiatalokat, hát gondolom súlyosabb problémáik is voltak, mint az evés és ivás, nem? Hát ott kellett hagyni a hazájukat, elszakították őket a családjuktól. Reggeltől estig, ha panaszkodtak volna ezen, vagy búna keresztették volna a fejüket, az se lenne egészen meglepő, mert azért ma is egy brutális dolog lenne ez a mai nagy migrációs, meg világválságos körülmények között, hogy egyszer csak deportáljanak idegen földre, és egészen más dolgokra kényszerítsenek embereket. Azokkal is foglalkozni, de ezek a héber ifjak nem csak a nagy, a kis dolgokban való engedelmességet is komolyan vették. És kértek segítséget az Istentől, és külön imádkoztak azért, hogy az udvarmesterek fejedelme előtt kedvességet találjanak. Szóval az engedelmességnek és a fiatalok által megvalósított engedelmességnek egy csodálatos példája ez. Vajon oda sorakozunk-e Immanuel zászlaja alá, teszi fel a kérdéstelemet. Oda sorakozunk-e fiatalkorunkba, oda sorakozunk, mert fiatalokra úgy néznek általában a társadalmakban, hogy hát a fiatalok azok tombolják ki magukat, azok éljék a maguk életét, majd ha idősek lesznek, megjön az eszük. Na de ez a természetes, vagy az a természetes, hogy fiatalkorunkba vesszük komolyan az életet. Az a természetes, hogy fiatalkorunktól fogva akarunk már szolgálni az Istennek, hogy ne egy terméketlen és eredménytelen élet végén térjünk Istenhez, hanem az életünket már itt is az Isten közelében töltsük el, és az egész életünkben tapasztalhassuk az Isten jóságát. Úgy fölhívom erre a figyelmet azért is, mert nemrég jelent meg a Dániel könyvének egy részletes bizonságtétel gyűjteménye, és ott oldalakon át lehet lapozni, csak hogy ehhez a mozzanathoz, hogy ők eltökélték a szívükben, ők engedelmesek akartak lenni, ők istenfélő módon akartak élni, nem az emberi szemnek akartak szolgálni, mert ha az emberi szemnek akartak volna szolgálni, akkor a babiloni tudománnyal együtt a babiloni ételeket is bevehették volna. De talán egy másik történetet is hadd idézzek rögtön, amelyhez lapozzuk fel Királyok első könyve 13. fejezetét, ami számomra egy nagyon megrendítő bibliai történet az engedelmességről, hanem talán a legmegrendítőbb történet, mert annyi sok része és ága boga van. Ez azt a pillanatot mondja el, amikor az ország ketté válik, amikor Jeroboám, első Jeroboám lesz az északi országrésznek az uralkodója, szét akarja szakítani az Isten népét, és Jeruzsálemtől nem messze, de attól északra, Bételbe létrehoz egy kultuszhelyet, és Isten elküld egy prófétát, akinek a nevét sem ismerjük, így olvassuk az első Királyok könyve 13. fejezet első versében, hogy íme az Isten embere jött Júdából Bételbe. Itt egy prófétáról van szó, az Isten emberéről van szó, akit Isten azért küldött a bételi szentély torz felavatására, amit Jeroboám tett, hogy figyelmeztesse a királyt, hogy eltér Isten szándékától, hogy messze-messze eltér, és emberi módon gondolkozik, és megjelenik ez a próféta, először végrehajtja az Istennek az utasítását, és a második verstől olvassuk, hogy proféciát mond, egy nagyon érdekes és ritka profécia, hogy név szerint megjövendöli majd egy reformer király fellépését, Jósiásét, beszél erről, és amikor meghallja a király ennek a profétának a beszédét, akkor kinyújtja a király a negyedik vers szerint az ő kezét az oltártól, és mondja, fogjátok meg őt, és erre megszárad a keze. Mondom, nagyon eseménydús, nagyon fordulatos ez a történet. Ott áll Jeroboám megszáradt, paralizált kézzel, és meghasad az oltár, kiomlik a hamu, és a király könyörgőre fogja a szót a hatodik vers szerint. Azt mondja, könyörögj az Úrnak, a te Istenednek, és imádkozz érettem, hogy ismét hozzám hajoljon az én kezem. És figyeljük meg, hogy ez az Isten ember, aki proféciát mond, aki végignézi ezt az isteni ítéletet, a királynak a szörnyű betegségbe való aláhullását, ez a proféta elkezd könyörögni a királyért, mint egykor ugye könyörgött Illés is a fékeveszett királyért, könyörögni fog Illés is, és könyörgött az Isten ember az Úrnak, és visszahajlott a király keze, és olyanná lőn, mint az előtt. Hát egyik végletből a másikba szinte, úgy, olyan olvasva is olyan drámai ez az egész cselekmény, és megint a király vált egyet a hangnemen, és azt mondja az Isten emberének, gyere haza velem, és egyél ebédet, meg akarlak ajándékozni. Micsoda végletekbe megy ez az ember, aki külön vallást akar bevezetni, és maga mellé akarja gyűjteni a népet. Micsoda végletes magatartás ez, és most meg így lekenyerezni akarja a szó teljes értelmében a prófétát. De mit mond ez a próféta a 8. verszeint, és mondta az Isten ember a királynak, ha te házadnak felét nékem adnád is, nem mennék el veled, nem enném kenyeret, sem vizet nem innám ehelyett. Mert azt parancsolta az Úr nékem az ő beszéde által mondván, ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál, vissza se térj az úton, amelyen elmész. És elment más úton, és nem tért meg azon az úton, amelyen Bételbe ment. Csodálatosan válaszol az Isten embere. Pedig hát a régi időkben is voltak udvariassági szabályok, manapság még több van. Hát valaki valakit megkínál, hogy gyere el egy kis étekre a házamhoz, hát az olyan udvariatlanságnak tűnik, hogyha szívesen hívnak bennünket. Mondhatnám, bárkinek is azt mondja, hogy nem. Ez olyan merevnek tűnik, nem? Főleg a mostani nagyon érdekes világidőben, amikor az egyik végleten nagy durvaságok vannak, másik végleten pedig kifinomult finomságok, kifinomult kedvességek és nagy udvariassági előírások. De ez az Isten embere, ez engedelmes ember volt. Ez átlátta azt, hogy egy olyan emberrel együtt enni és inni, aki most egy kicsit visszakozott, mert hát visszajött az egészsége, de egy olyan emberrel, akinek a gondolkodása teljesen más. Mert ugye szoktuk mondani, hogy akivel azért leülünk enni, inni, ott beszélgetni, stb. Tehát azért az már az elfogadásnak egy bizonyos jele is. Én emlékszem még a 70-es évekre, amikor nekem ugye katolikus hitben éltem, azt mondja nekem egy nagyon komoly katolikus ember, hogy az a bajunk mi nekünk itt a 70-es években, hogy túl sok fogadásra járunk el, és túl sok emberrel kocintunk. Mert hogyha elmegyek egy fogadásra, mondjuk ateisták és hívőknek ment a nagy barátkozása, ugye akkor a hazafias névfront égisze alatt, és akkor utána még eszünk, de utána iszunk is, és akkor fölvesszük a poharat és kocintunk, hát akkor azt mondja, nem vicsorgunk a másik ember, hogyha kocintunk. Hát legalább valami mosolyt erőltetünk. Ha erőltetünk is, de valami mosoly jelenik meg az a... De azt mondja, én már ezt, mondta ő egy nagyon komoly katolikus ember, azt mondta, én már ezt a kereszténység elárulásának tartom. Hogy én olyan emberrel egyem, igyam, kocincsak, akinek tudom, hogy teljesen más a gondolkodása, tehát tulajdonképpen egymásnak köszönhetünk az utcán, na de az, hogy egy közös ünnepségen részt véve, és akkor ott még a tévé kamerái is mutatják, és szerte szórják ennek a szerencsétlen országnak, hogy milyen nagy a békesség, és az emberek hogyan jól ki tudnak jönni egymással. És az Istenember ezt tudta. Ez nem egy merevség volt. Ez egy meggyőződésből vállalt dolog volt, hogy igen, köszönöm szépen a meghívást, én hazamegyek, nekem az Isten ezt mondta, és azt mondta, és ha itt befejeződne ez a történet, akkor most én azt mondanám, hogy milyen csodálatos ez a történet, Gyöngyi, erre is figyelj, ne csak a Dániel könyve első fejezetére, de most kétszeresen mondom neked is, meg mindenkinek, hogy nagyon figyeljünk, mert ennek a történetnek van egy szomorú folytatása. Mert ennek a történetnek egy szomorú folytatása a 11. verstől, hogy lakozott Bételben egy vén próféta, aki ez eljövén az ő fia, elbeszélte az ő atyának mindazt a dolgot, amely aznap az Isten embere cselekedett Bételben, és a beszédeket, melyeket szólott a királynak, és elbeszélték azokat az ő atyuknak. Akkor mondta nékik az ő atyuk, mely úton ment el? És megmutatták az ő fiai az utat, amelyen elment az Isten embere, aki Júdából jött. És mondta az ő fiainak, nyergeljétek meg nékem a szamarat, és mikor megnyergelték néki a szamarat, felült rá, és elment az Isten embere után, és megtalálta őt egy serfa alatt ülve, és mondta néki, te vagy én az Isten ember, aki Júdából jöttél? És mondta, én vagyok. Akkor mondta néki, gyere haza velem, és egyél kenyeret. De az felelt, nem mehetek vissza veled, be sem mehetek veled, nem eszem kenyeret, vizet sem iszom veled e helyen. Mert megvan nékem az Úrnak beszédével parancsolva, ne egyél kenyeret, vizet se így állott, és ne térj azon az úton vissza, amelyen oda mentél. Ha még itt érne véget a történet, még milyen csodálatos lenne. A második meghívást is, és nagyon szépen, udvariasan, hivatkozván arra, hogy ő az Isten prófétája, és ő Istennek tartozik engedelmességgel. De mi a folytatás? És felelt az néki. Én is olyan próféta vagyok, mint te, és nékem angyal szólott az Úrnak beszédével, mondván, hozd vissza őt veled a te házadba, hogy kenyeret egyék és vizet igyék. És eképpen hazudott néki. Hazugságoknak, mint tudjuk, sok formája van. Itt egy versben összegződik egy csomó hazugság. Én is olyan próféta vagyok, mint te. Minden hamis próféta ezt mondja. Mindenki, aki az igazság ellen törekszik és küzd az ellen, arra hivatkozik, hogy ő is ugyanolyan igaz, sőt, még talán igazabb, mint Isten küldöttei. És nékem angyal szólott az Úrnak beszédével. Hányan hivatkoznak erre? Az elmúlt időszakban, amennyi könyvet kaptam, különböző felekezetek, reformátusok, baptisták, pünkösdisták rész, hogy itt az Isten szólott, meg is írta könyvben ez az ember, ez az amerikai prédikátor, vagy nyugati ember, hogy neki az Isten szólott, angyal hirdette ki neki. Akkor Pál apostol mondja a Galata levélben, hogy még ha mennyből jött angyal, nagyon, nagyon vigyázzunk, mert ez az ember nyilván hazudott, de, és mondja is a 18. vers, hogy eképpen hazudott, de most milyen jó lenne, hogyha ez nem lenne így a Bibliában. Megtért azért vele, és kenyeret evett az ő házában. És vizet ivott. Ugye, ahogy szoktuk mondani, hogy az engedelmességet is tanulni kell az életben, a gyerekkortól fogva, de a meglevő engedelmesség is, hogy milyen fokú, milyen kötőszilárdságú, mennyi ereje van. Nem tudom, ilyen egyszerű dologra hivatkozhatom, amikor kínálnak benneteket az asztalnál. És azt mondjátok először, hogy nem, köszönöm szépen, nem. Tehát megint kínálnak, nem, köszönöm szépen, nem. De amikor már ötszörösen, és én is sokszor gyakorlom ezt a dolgot, hogy ötször kínálom az embereket, nem azért, hogy megtudjam, hogy az elsőre is már vett volna, nem ilyen furfangosztándék, mert szerintem ez hozzátartozik úgy a vendégbarátsághoz, hogy a vendég tudja az illemet, ha valaki előszörre venne, hát az egy kicsit magára vonná azt, hogy milyen falánk ember. De ha már ötször kínáljuk, hát akkor engedek az úr, már csak azért is veszek, hogy már ne kínáljon. Az engedelmességgel is így van valahogy. A Jóisten megpróbálja az engedelmességünket. És ez az ember itt elbukott. Előszörre nem bukott el. Másodszorra se bukott el. De itt erről az emberről azt olvassuk, megtért azért vele, és kenyeret evett az ő házában, és vizet ivott. Mikor pedig az asztalnál ültek, lőn az Úr beszéde a prófétához, aki őt visszahozta, és kiáltott az Isten emberének, aki Júdából jött, ezt mondván, ezt mondja az Úr, mivel hogy engedetlen voltál az Úr szájának, és meg nem tartottad az ő parancsolatát, melyet adott néked az Úr, a te Istened, parancsolta ezt, hanem visszatértél, és kenyeret ettél, és vizet ittál azon a helyen, amely felül azt mondta néked, ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál, nem temettetik a tested a te atyáid sírjába. De döbbenetes, Isten rögtön kihirdeti azt a véget, tudjuk, hogy mi ez a vég, olyan néma színjátéknak tűnik, egy oroszlán és egy szamár együtt áll egy ember holtteste mellett. A Bibliának egyik legfélelmetesebb képe, ugye megy haza ez a végül is hamissá vált proféta, vagy a hamisságot befogadó proféta, oroszlán végez vele, és az oroszlán nem támadja meg a szamarat, a szamár ott áll nyugodt, és ott van, mint hogyha egy ilyen ikon lenne előttünk, amit valaki oda akar állítani elénk, mint egy, nem csak egy műalkotás, hanem mint az egész életünkben. Lássuk magunk előtt, hogy az az igazi engedelmesség, mi az igazi engedelmesség? Mit mond a 21. vers? Mivel, hogy engedetlen voltál az Úr szájának. Kedves gyülekezet, az igazi engedelmesség az mindig az Isten szájának, az Isten beszédének való engedelmesség. Ezért kell nekünk úgy minden nap magunkhoz vennünk az igét, mint a kenyeret, hogy minket minden nap tápláljon valaki, akiben soha nem fogunk csalódni. Ő neki mindig lehet engedelmeskedni. Amikor valamit nem látunk át, de ő engedelmességet kér tőlünk, nyugodtan alhatunk, nyugodtan rábízhatjuk a dolgokat, mert hogyha ő hozzá mindig ragaszkodunk, akkor felhozza egyszer a te igazságodat, mint a napot, és a jogodat, mint a delet. Az engedelmesség csodálatos tapasztalatokra vezet el bennünket, de mi a legfontosabb dolog az engedelmességben? Az Úr szájának való engedelmesség. Az persze van engedelmesség, hogy a Biblia mondja, hogy a gyerekek engedelmeskedjenek a szülőknek, mondja a Biblia, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, de mondja, hogy az Úrban, egy félreértés ne essék, hogy nem, az asszonynak nem a szava hallgass, hanem hogy az Úrban. Mondja, hogy a férfiak is engedelmeskedjenek, és mindkettő engedelmeskedjék Istennek, Isten félelmében. Sokféle engedelmességről szól a Szentírás, de az az engedelmesség, ami bennünket hívő emberré tesz, ami Isten küldötteivé tesz, hogy emberek elé oda tudunk állni, ez az Isten szájának, az Isten szavának való engedelmesség. És itt érek rá a harmadik és legsúlyosabb történetre. Mert az engedelmességet a világon kimutatta meg olyan mélységben, és olyan példával, amiben mindig belekapaszkodhatsz, mert mindig láthatod, hogy őnek is engedelmességben kellett járni, és őnek is meg kellett tanulnia az engedelmességet. Mi az, ami tanította őt az engedelmességre? A zsidókhoz írt levél 5. fejezetéhez lapozzunk, és nézzük meg ezt a két eszközt, amivel Isten az ő fiát is tökéletes, hogy tökéletes legyen, ami megváltunk. Tökéletes engedelmességre segített el. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a híres 3 vers, ugye 7., 8., 9. vers, ami Jézus Krisztusról szól, én ebből csak a 8. verset emelem ki, hogy ám bár fiú, jó lehet Isten fia volt, a mennyből jött. Mit kellett Jézusnak megvalósítani a földi életében? Meg kellett tanulni azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Az engedelmességet megtanulni a szenvedéseinkből. Tehát mondhatjátok azt, hogy most miért egy fiatal teremtésnek beszélek én erről, aki alig 20 éves korában most Istennel szövetséget köt. Kedves gyülekezet, azért beszélek erről, mert az egész életünkben egy irányjelző ige ez. Jézus is fiatal volt, Jézus is Isten szolgálatára szentelte az életét, és Jézusnak az engedelmességet mikből kellett olyan fokra vinnie, hogy olyan tökéletes legyen az engedelmessége. Azért gondoljuk meg, hogy Jézus azért mondott ilyeneket, hogy háborog a lelkem. Jézus mondott ilyeneket, hogy gonosz és hálátlan nemzedék, meddig kell, hogy elszenvedjenek titeket. Jézus mondott olyat is, hogy ha atyám minden lehetséges néked, ha lehetséges múljon ez a keserű pohár. Micsoda iszonyatos szenvedésekkel kellett Jézusnak szembenéznie, de megnyugodni abban, hogy amit Isten megenged ezekkel a szenvedésekkel az ő életében, és ő ezeken belül, a nagy sötétségen belül engedelmes. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az tanulni az engedelmességet. Jézusnak is tanulni kellett. Nagyon sok emberrel, ha úgy bizalmasabb kapcsolatba kerülünk, úgy föltárul egy-egy emberi életnek a sok-sok nehézsége. Nekem is sok ember szokott panaszkodni, magamat is beleértve sokszor, amikor magamnak panaszkodom, azt mondjuk, amikor nagyon panaszkodni akarunk, hogy nem bírom. Hogy ezt szoktuk mondani. Most már elég, ezt már nem bírom. Meg is szólal sokszor a fülemben a zene, Mendelssohn csodálatos zenéje az Éliás oratóriumból, hogy Uram, elég, elég. Ott nem azt mondja, hogy menjek világgá, mert éppen világgá menés közben van, hanem azt mondja, vedd el az életemet, elég, elég. Iszonyú szenvedés, ezt már nem tudom elviselni. De kedves gyülekezet, mindenkit csak azzal tudok bátorítani, amikor így emberek elmondják nekem, hogy tehát hidd el, ezt már nem lehet elviselni. Itt már minden megpattan, minden húr, meg fogok tébolyodni ebbe, ezt már nem lehet hordozni. Én mindig azt szoktam mondani, mondom másoknak is, de magamnak is, hogy valljuk be, hogy elviselhetetlen. Mondjuk így, hogy Uram, amiben most vagyok, az elviselhetetlen. Nem a pillanat kényszer alatt mondom, nem most érzem, aztán majd két hét múlva már nem is, hanem már bizonyos idő óta azt mondom, hogy ez elviselhetetlen, de ezt mondjuk el, Uram, ez elviselhetetlen. És amikor az elviselhetetlenhez kérünk erőt, hogy az elviselhetetlent viseljük el, és én azt gondolom, hogy sokan vagyunk itt a teremben is, de szerte a földkerekségen, akik a sok elviselhetetlenséget túlélték. Nem így vagyunk? A sok elviselhetetlenséget túlélték. Hát akkor nem tudjuk megcáfolni, hogy mire képes az Isten a maga csodatévő erejével. Mert ha azt mondnánk, hogy adj erőt ehhez és ehhez, hogy így meg úgy kivágjam magam ebből, akkor ez nem lenne olyan maradandó emlék, mintha úgy emlékezem vissza rá az életem bizonyos részeire, hogy én ott érdeltem Istenet, és azt mondtam, mint Jézus a Getsemáné kertben, atyám, hát ha lehetséges, hát ezt már ne. Eddig igen, köszönöm, hogy erőt ad, de ezután már ne. Mert ez elviselhetetlen, ebbe bele fogok roppanni, meg ez egyáltalán nem ember szívébe való vadkése kínjaival játszom. És amikor ezt megmondjuk a Jóistennek, és őszintén elmondjuk a Jóistennek, akkor a Jóisten valami csodálatos dolgot tud tenni, meg fogja mutatni személyesen, hogy mire képes. Jézusnál arra volt képes, hogy emberi formában olyan megváltót adjon nekünk, akit nem is tudunk elképzelni, hogy tudott ennyi mindent elviselni. És hogy tudott úgy elviselni, tényleg, hogy amikor ütötték a szöget bele, akkor is azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezt azért mi nem találtuk volna ki. István se találta volna ki, pedig ő is ugyanezt mondta, amikor megkövezték. Isten olyan csodálatos tapasztalatokhoz akar hozzávezetni bennünket, hogy az engedelmesség által megerősödjünk, és sokszor az engedelmességet mi erősíti meg az életünkben, az a szenvedések hívő emberként való átélése, túlélése, megélése. És ettől ne féljünk. Ne féljünk. Mert ha a Jelenések könyvében Jézus kimondja, hogy szenvedned kell, szenvedned kell, ez a két szó, ez úgy koppan a mi tudatunkon, hogy szenvedned kell, tudjuk, a szmírnai gyülekezetnek mondja ezt Jézus, De ez a mondat második fele, hogy szenvedned kell. Mit tartalmaz a mondat első része? Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Semmit. Mert ha én veled vagyok, olyan dolgokra tanítalak meg, és ezért mondom én ezt egy 20 évesnek. Mert ha lesz még a ti időtökben mondjuk 25 év, vagy 30 év, akkor jó előre tudjátok azt, hogy Istennel együtt minden lehetséges, lehetséges a legcsodálatosabb dolog, hogy olyan jellemetek legyen, amelyet az Úr formál ki, amely Jézus Krisztushoz hasonló jellem. Itt használja az engedelmességgel összefüggésben a szenvedést Pál apostol, persze a zsidókhoz írt levél első részében is beszél arról, hogy a mi üdvösségünk fejedelmét, ugye tudjuk folytatni a mi üdvösségünk fejedelmét, szenvedések által tette tökéletessé. Mert az engedelmességnek az egyik másik kifejezése a tökéletesség. Aki jó szívvel, meggyőződéssel, örömmel tud engedelmeskedni egy olyan helyzetben, akkor mások már a fejüket fogják, hogy hát ezt nem lehet túlélni. A másik dolog, amire utal az ige Jézus Krisztus engedelmességével kapcsolatban, az a híres himnuszban található a Filippi levél második fejezetében. Ugye Pálnak nagyon sok szép himnusza van, nem csak a szeretett himnusz, hanem a hívő emberek ajánlásának himnusza a második Korintus levél hatodik fejezetében. De a Filippi levél második fejezetében én annyit gyönyörködöm ebben a himnuszban, ahogy kezd is olyan egyszerű hétköznapi kijelentéssel a második fejezet negyedik versét, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Aztán csak úgy fölhívom a figyelmeteket, hogyha a himnuszt végigolvastátok, akkor utána eljuttok még a 21. versig, mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. Kiről beszél itt? Olyan keresztényekről, akik mégis az emberi természet uralma alatt élnek. És ezek a maguk hasznát keresik, nem a Krisztus Jézusét. Ez keretezi be ezt a himnuszt, de a himnuszban, ahogy így elkezdődik, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is, annak okáért az az indulat, tehát belátás, gondolkodásmód legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, hogy említettem, Isten így akar bennünket engedelmességre szoktatni, hogy először belül a gondolkodás, a megtérés, a hitre jutás, mert mikor vagy te, mikor azonosultál te Jézussal? Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Én ezt a hívő ember számára így írnám át, hogy te hitre jutottál, az mutatja, hogy te igazán hívő ember vagy, hogy te nem tekinted zsákmánynak, hogy most már hívő ember vagy. Mert az emberi természet kapzsi, mohó, mindent magának akar tulajdonítani, vagyis hát nekünk, ki kiáltja magát a mi igazi énünknek, és azt mondja, hogy a te tehetséged, hát ez vagy te, a te birtokod, pénz, hát ez vagy te, hát így tekints magadat. Nem, amit csak kaptam, az Istentől kaptam, én nem tekintem zsákmánynak, hogy én hívő ember vagyok, amikor itt élek ebben a világban, akkor tudomásul veszem, hogy mindenki meg van hívva erre az életre, hogy én elfogadtam, ez egy olyan nagy csoda, mint hogy mások is ugyanúgy elfogadhatják, semmivel sem vagyok különb a másik embernél, az Isten mindenkiért küzd, és értem is úgy küzdött, hogy de nem is tudom megmondani, hogy tudtam én ezt elfogadni, amikor minden más felé mutatott, és ha nem tekintjük zsákmánynak, hogy így az Isten kegyelméből eljutunk a keresztségig, eljutunk a szövetségkötésig, akkor jön a további lépés, akkor önmagát Jézus megüresítette, mi is üresítsük meg magunkat, ez a keresztény élet, meg kell üresíteni magunkat, szolgai formát fölvenni,
igen, emberekhez hasonlóvá lenni, igen, együtt érezzünk az emberekkel, mert Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi a szegénysége által meggazdagodjunk, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig. Itt jön megint az engedelmesség. Persze az engedelmességnek fokozatai vannak, az engedelmességben mindig előre kell menni, és hogy megy előre az életünk, Isten mindig nagyobb és nagyobb engedelmességet kíván, nagyobb szenvedésekkel és nagyobb megpróbáltatásokkal, de amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Kedves gyülekezet, az engedelmességhez az egyik eszköz a szenvedés, a másik eszköz a megaláztatás, és a megalázás. Amikor mi sokszor berzenkedünk attól, hogy az életben hányszor aláznak meg bennünket, gyerekkorunktól fogva, hadd tegyem hozzá, és mindenkit, akkor gondoljunk a 119. Zsoltár igéjére, jó nékem, hogy megaláztál. Jó nékem, hogy megaláztál. Nem azért jó, mert önmagában a megaláztatás egy csúf dolog, amikor az egyik ember lenézi a másikat, vagy lekezeli, vagy visszaél azzal, hogy mi azt tehet fel, amit akar, de hogy az Isten mindig bizonyos mértékig ezt megengedi, azért engedi meg, hogy a mi hozzávaló ragaszkodásunk az olyan biztos legyen, azért valljuk be őszintén, sokszor az életben mi emberekhez jobban ragaszkodunk, mint a jó Istenhez. Mi emberek kívánalmaihoz, emberek kéréseihez sokkal jobban ragad, sokkal komolyabbnak is tartjuk. Hányszor emlegetjük, hogy azt mondta meg, ezt kérte meg, így, meg úgy. Hányszor emlegetjük azt, hogy az Isten meg ezt kérte, az Isten meg ezt mondja. Ezt hányszor emlegetjük? Vagy csak addig emlegetjük, mint az a próféta? Egyszer, kétszer és a harmadikra már elesés? De Jézus Krisztust is engedte, hogy azt tegyék vele, amit akarnak az emberek, és Jézus meg is alázta magát, tehát ennek alá is vetette magát, tehát nem csak megaláztatást szenvedett el, de ő maga is alávetette magát, és hogy úgy mondjam, örömmel vetette alá magát. Nem azért, hogy ez történjék vele, nem azért, hogy kiprovokáljam a rosszat, hanem azért, mert látta jól, hogyha ennek aláveti magát, talán egyszer az ember megszégyenül. Hát miért vagyunk mi itt? Hát csak azért vagyunk itt, mert egyszer az életben talán kezdtünk megszégyenülni. Kezdtük belátni az élet valódi összefüggését, hogy mire képes az Isten értünk, mit tesz meg az Isten értünk. És amikor ezt megértették a tanítványok, és én is ezt kívánom Gyöngyinek, de mindannyiunknak ebben az ünnepélyes alkalommal. A tanítványok kétszer is szó szerint bizonyságot tettek. Olvassátok el az apostolok cselekedetei 4. és 5. fejezetét. Ugye híres lett az ige, mert szállóigévé lett. Inkább kell nekünk Istennek engednünk, hogy sem mint embereknek. Ha ezt el tudjuk mondani, hogy mi Istennek engedünk, bármi szenvedés jön az életünkben, bármi megaláztatás jön az életünkben, akkor Isten örökre el tudott jegyezni magának bennünket egészen az örök életig. De ott van persze a nagy kísértés, hogy igen, Istent elfogadjuk, Isten útját dicsérjük, de az úttal járó nehézségekről ne vegyünk tudomást, és engedjünk inkább embereknek, és legyünk jók emberek szemében. Mindannyiunk élete ezen fordul meg, hogy kinek akarsz megfelelni és engedelmeskedni, ki iránt vagy teljes engedelmességgel. És bár előbb említettem, hogy a Biblia előírja nekünk a tekintélytiszteletet, előírja nekünk a vezetők, az idős emberek és tisztségben levők iránti tiszteletet és bizonyos fokú engedelmességet is, de nekünk arra kell törekednünk, hogy mindezt megtartva és gyakorolva nekünk azzal az Istennel legyen olyan a viszonyunk, hogy teljesen úgy tudjunk engedelmeskedni neki, mint amiképp Jézus is engedelmeskedett. És akkor jön a himnusznak ez a csodálatos befejezése, hogy annak okáért az Isten is felmagasztalta őt. A felmagasztaltatás, a hívő életnek a felmutatása, példává avatása csak azután következhet be, hogyha valaki ennek a teljes engedelmességre vezető útnak minden szakaszát bejárta. Ezért számomra a Dániel könyve első fejezete, az első királyok könyve 13. fejezete után, és legfőképpen az evangéliumok és az evangélium kiértékelése, mint itt Pál tesz, a legfőbb vezérfonal, és Gyöngyinek is ezt kívántam telefonban, de most személyesen is ezt kívánom. Olyan korszakban élünk, amelyben az Istennek való engedelmességet a Jelenések könyve ebben a rövid félmondatban foglalja össze. Követik a bárányt, valahova megy. Jézust követni, mert te most Jézussal kötsz szövetséget. Jézust követni, és a Bibliára hivatkozni, hogy én ennek szeretnék engedelmeskedni. Még akár úgy is, hogy ott állnak előttem, mint Péter és János előtt, ott álltak a teljhatalmú vezetők, de ők egyszerűen, de biztosan ki tudták mondani, hogy ítéljetek meg magatok. Hát ítéljetek meg magatok. Embernek kell engednünk, vagy Istennek kell engednünk. Én kívánom azt, hogy a te életedben és mindannyiunk életében az Istennek való engedelmesség tegye a mi életünket is, és a közösségünk életét is olyan szintűvé, hogy az Isten majd fel tudjon magasztalni kit-kit, és fel tudja magasztalni az ő művét is. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként a 242-es számú ének első második versét énekeljük. Imádság után a harmadik és negyedik verset.
Jóságos Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében hajtottuk meg fejünket előtted. Megköszönjük, hogy te ezredévek óta a legnagyobb művön dolgozol, fáradhatatlanul, lankadhatatlanul. A legnagyobb mű pedig emberek megmentése, emberek fölemelése, kiszabadítása, egy olyan hinárból, egy olyan emberileg lehetetlen helyzetből, amelyből mi sem akkor, amikor benne voltunk, nem láttunk megoldást, nem is tudtunk ilyesmiről. De amikor átéltük ezt, azután is csak úgy megdöbbenve és csodálkozva tekintünk vissza, hogy te hogyan vagy képes megszabadítani bennünket, embereket a rothadandóság, a halandóság állapotából. Köszönjük, hogy ezt fiatal, lendő testvérünkkel is megtetted. Köszönjük, hogy mindannyian, amikor szemléljük egy-egy megtérő ember életét, vagy az első szeretet melege és kényszere szorongatja a mi szívünket, hogy adjuk életünket a te szolgálatodra, hogy a hit csak az engedelmességgel lesz teljes, hogy te vezethess bennünket, te irányíthass bennünket, hogy a teljes valónkat átadjuk neked, és akkor csodálatos dolgokat tudsz megtenni az életünkben. Áld meg, kérünk, Gyöngyit, áld meg, drága szüleit, testvérét, áld meg a hozzátartozókat, a rokonokat, a barátokat, barátnőket. Segíts meg, hogy az ő élete példaszerű élet lehessen, hogy Jézus Krisztust képviselhesse, hogy emberek majd föltekintsenek az érckígyóra, hogy emberek a szenvedésekben is meg tudják alázni magukat, és lássák az igazi megváltót, az igazi szabadítót. Légy segítségül a gyülekezetnek is, hogy be tudja őt fogadni, hogy majd igaz feladatokkal tudja ellátni, ami tőled is jön, és a testvérei figyelme által is kialakul. Tégy többet Istenünk az ő életével, és minden a szívét neked adni akaró ember életével, mint amit mi azt kérni tudnánk, emberi szavakkal ki tudnánk fejezni. Légy segítségül, hogy hitvalló és a te eljöveteledet előkészítő közösség is lehessünk. Minden egyes élet így emelkedjék fel te hozzád. Add majd, hogy a holnapi szent keresztség felemelő igazi tapasztalat legyen, ne csak egy szertartás, hanem hogy te mondtad, Jézusunk, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Köszönjük, hogy ez a legnagyobb igazságod, embereket megmenteni a halálból, a boldogtalan életből, legyen ezért áldva és magasztalva a te neved, a te kegyelmedből. Amen.
Zárásul a 242-es ének harmadik és negyedik versét énekeljük.